befejezzük ezt az Eszter sztorit. Szabadulj fel, és hát ez volt a szívemen, hogy ez van a szívemen, ezért ez a cím, hogy szabadulj fel, hogy szabaduljunk fel arra az életre, amire Isten elhívott bennünket. És szerintem ebben haladtunk. Nem tudom, hogy mi a ti bizonyságotok belül, de szerintem haladtunk abban, hogy felszabadultunk, vagy felszabadulunk, vagy egy picit jobban felszabadulunk. És jó ezekről hallani, tényleg erről a lépésről lépésre való járás Istennel. Nem az előre tervezettség, ha bár fontos a terv, fontosak a keretek, de az Istennel való járás nem tudjuk előre megszerkeszteni, mert ha mi megpróbáljuk több lépéssel előre megszerkeszteni, ez a mi bölcsességünkön alapszik, innentől kezdve dugába dőlt az egész, mert Isten bölcsessége az sokkal nagyobb, sokkal több, ő látja előre a jövőt, az ő lába ma a jövőben van, tehát ő egyszerre látja a következő 10-20-30 évünket, és ez szerint igazgatja, felügyeli, és rendezi a mai napunkat is, legyen az fájdalom vagy öröm. Úgyhogy mi meg erre nem vagyunk képesek, tehát ezért fontos az, hogy megértsük, hogy Jézust lépésről lépésre követjük. És ez garancia egyébként arra, hogy tényleg vele fogunk járni. Tehát nem az, hogy előre szaladunk, vagy más úton megyünk, hanem vele együtt. Egyébként felszabadító is, tehát ezért szabadulj fel, mert nem kell agyalni sok lépésre előre, hanem ami a feladatom ma, hogy vele közösségbe legyek, vizsgáljam meg a szívem, hogy hol van, kinél van, ki az én szívem, és aztán halljam meg, hogy mi, vagy halljam meg, érezzek rá, vegyem tudomásul, fogadjam el azt, hogy mi az, amire Isten vezet most, vagy ma, vagy a különböző területein az életemnek. És lépjen meg. Ja. Úgyhogy most folytatjuk ezt, és be is fejezzük. A 8., 9., 10. fejezetet fogjuk, szinte végig fogjuk olvasni. És tök jó. Tök jó. Egyébként a 10. fejezet, nem tudom, észrevettétek-e, hihetetlen hosszú. 3 vers az egész. Ja. Na, hallottam egy bizonyságot egy második világháborús veterántól, aki nem személyesen mesélték, vagy olvastam. És egy hajón dolgozott, vagy hát hajón szolgált a második világháborúban. És ők, tehát amerikai volt, a japánokkal álltak háborúban, ők főként ott a hajókkal a tengeren a japánokkal küzdöttek, és mesélte, hogy egy nap valami őrült nagy sikoltozást, üvöltözést hallottak a fedélzetről, mert ők lent voltak a gépházban. És lent a hajófenéknél dolgoztak, valami dolguk volt ott. Nyilván sok száz ember dolgozik egy ilyen hadihajón. És nem értették, hogy mi van, mert se ágyüdőrenés nincs, se nagy rázkódás nem volt, hogy esetleg valaminek neki mentek volna, vagy becsapódott volna egy torpedó, sem lövöldözés, vagy hogy jöttek volna kamikáze repülők, amik becsapódnak. Tehát semmit nem hallottak, csak nagy üvöltözést, meg ilyen, ja, tehát ilyen agyament üvöltözést. Tehát megijedtek. És siettek föl, hogy mi van, mert nem értették, mert eddig akkor volt ilyen, amikor háború volt. Tehát amikor lőttek, amikor becsapódtak a rakéták, a torpedók, meg ilyenek. És igazából az ő bizonyság az arról szólt, hogy amikor fölértek, azt látták, hogy mindenki le van térdelve, mindegy, hogy az kicsi, mindegy, hogy nagy, mindegy, hogy a legkeményebb ember, mindegy, hogy a legszivatósabb őrmester volt az, de mindegyik zokogott fönt a fedélzeten. Mert jött a hír, hogy Hitler öngyilkos lett. És ezzel vége a háborúnak. Tehát hallottak egy örömhírt. És mindegy, hogy ki volt, meg milyen volt, meg hogy volt. Meg mennyire szégyelte magát, vagy mennyire tartotta eddig magát, mint katona, és hogy ő a tiszt, és nem mutat ki érzelmeket a katona iránt. Itt minden elszakadt. Azt mondja, hogy minden elszakadt. Tehát, és azt mondja, hogy egyszerűen csak hihetetlen volt ezt megtapasztalni. Ezt az örömet. Ezt a hírt. És ilyen igazából, tehát ilyen egy örömhír. Tehát ilyen a jó hírnek, meg az örömhírnek a hatása. Hogy emberek tudják, hogy totál elveszettek, vagy tehát mindennek vége, vagy minden rossz, vagy nincs remény, vagy reménytelen az egész, vagy számomra reménytelen az egész, és aztán csak jön egy feloldozás, hogy mégsem. Hogy az egésznek vége. És csak azért mondtam el ezt a példát, vagy illusztrációt, mert ilyen a természete a jó hírnek. Hogy egy ilyen feloldozást hoz. Egy ilyen megkönnyebbülést, egy ilyen... Egy ilyen nagy sóhajtást. Úgyhogy most megnézzük ezt az utolsó három fejezetet, és végigolvassuk. De csak nézzük át, hogy miről volt eddig szó. Tehát volt egy önelégült király, csak hogy lássuk folyamatában az eseményeket. Tehát van egy önelégült király, Ahasvérus. Aki nagyon szeret bulizni, nagyon szereti önmagát ünnepelni, és és az történik, hogy meg akarja alázni a feleségét, a felesége nem megy bele, és kirúgja. Kell egy új királyné, ugye jön a szépségkirálynő választás, 127 tartományból 127 gyönyörű szép lány jön a királyi palotába, egy évig készülnek rá, tejbe, vajba, mézbe fürdenek, sminkelnek, vagy mit tudom én, mit csinálnak, és aztán egy év után ki lesz választva az egy. És ő Eszter. Kicsoda Eszter? Ő egy deportált zsidó lány, akinek a hazáját leigázták, akinek a szüleit megölték, meg sok honfitársát megölték a leigázás közben, lerombolták a városát, Jeruzsálemet, és itt van, igazából egy rabszolgasor várt rá, és rabszolgasorban volt, vagy egy ilyen meghunyászkodott nép közé tartozott az uralkodó nép alatt. De most egy pillanat alatt bekerült a tutiba, a jóba. Tehát Isten felvitte az ő dolgát. És párhuzamosan pedig zajlanak az események. Ott van Márdokeus, ő Eszternek a nevelő apja, vagy nagybátyja, de hát ő nevelte föl, ő zsidó. És itt van ez a Hámán nevezetű másik önelégült fickó, aki a talpnyalója a királynak, és minden tiszteletet mindenkitől megkap, mindenki hajbókol, neki egyedül Márdokeus nem. Úgyhogy bosszúban elhatározza, hogy nem csak, hogy Márdokeust fogja kinyíratni Hámán, hanem az egész zsidó népet. Úgyhogy ráveszi a királyt, hogy adjon egy rendeletet, hogy a zsidókat ezen és ezen és ezen a napon kiírtsák. Tehát engedélyt adnak minden tartománynak, törvénybe foglalják, hogy a zsidókat ekkor és ekkor meg lehet ölni, és nem védekezhetnek. Oké, tehát ezzel tehát legális lett a zsidó népírtás. És Márdokeus pedig nem hagyja ezt annyiban, rájön arra, hogy hát nem véletlen, hogy Eszter került, ugye, a trónra, a király mellé, és emlékezteti Esztert, hogy figyelj Eszter, menj be a királyhoz. Menj be a királyhoz, mert hát te tudsz vele erről beszélni. Eszter pedig nézve a saját kényelmét, hát nem megyek, mert ha hivatlanul megyek, megöl. És ha nem is öl meg, és nem emeli rám a pálcát, akkor meg azért öl meg. És aztán emlékezteti Márdokeus őt arra, hogy várjál, valószínűleg nem véletlenül kerültél ebbe a pozícióba. Isten akarta, hogy ebbe a pozícióba kerülj. Hogy vedd már észre, hogy miért kerültél bele a jóba, hogy emögött Isten áll. És aztán bátorságot vesz, és meglépi ezt a lépését, ami kényelmetlen, de látja, hogy tényleg Isten számára ezt a következő lépést szánja. És imádkoznak, beütőnek 3 napot, és megteszi. És kegyelmet kapott a király szemében, és az múltkor üzenet erről szólt, hogy lépésről lépésre csinált 1 lakomát, csinált 2 lakomát, aztán láttuk azt, hogy Isten hogyan keverte az eseményeket a háttérben, hogy a király aztán felolvasó estet tartott, és pont az a történet volt, ahol Márdokeusról volt szó, ahol kiderült számára, hogy Márdokeus megmentette az életét, de mondjuk az nyilvánvaló volt számára, csak az jutott eszébe, hogy nem jutalmazta meg. És akkor tudod, emlékszel rá, hogy ki a tanácsadó, kérdezi az ember, ki van itt a ház előtt, aki tanácsadó, mert meg akarom jutalmazni Márdok, és ez kéne a tanács. És akkor pont Hámán van ott. És Hámán meg annyira önelégült ő is, hogy azt hiszi, hogy majd ő lesz az ember, hogy meg kéne jutalmazni egy nagyszerű embert, kérdezi a király, hogy kéne megjutalmazni egy nagyszerű embert. Egyből magára gondol, úgyhogy minden jót elmond, hogy mit kéne csinálni, és aztán kiderül, hogy mégsem ő az, hanem Márdokeus. És teljesen meg lesz szégyenítve. És aztán persze kiderül, hogy Hámán, tehát Eszter persze elmondja a királynak, hogy egy összeesküvés van, stb. És Hámán meghal. Azon az akasztófán hal meg, amit Márdokeusnak épített. Ja, úgyhogy zajlanak az események, és Isten hihetetlen módon keverte a kártyákat. Tehát így mi képtelenek lettünk volna. És itt jövünk vissza a történetben, innen folytatjuk. És amit látni fogunk most ezekben az utolsó fejezetekben, hogy tehát látjuk majd a megmenekülésnek a felhőtlen örömét. Megjött a család. Nagy sebben lobban. Na, tehát látni fogjuk a megmenekülés felhőtlen örömét, látni fogjuk Isten szabadítását, az, hogy Isten mindenek felett való, és ő irányítja a dolgokat, és ez nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Tehát látni azt, hogy Istennek van egy tökéletes gondoskodása az ő népe számára. És mi vagyunk az ő népe. Számunkra is van egy tökéletes gondoskodása Istennek. Minden helyzetben. Ja, úgyhogy itt még ezekben az utolsó fejezetekben azt is látjuk, mert hogy Eszter és Márdokeus továbbra is kockáztatják az életüket. Továbbra is megteszik a következő lépésüket. Tehát azzal, hogy Hámán ki lett nyírva, azzal még nincs vége a történetnek. Mert van egy törvény, ami azt mondja, hogy a zsidókat ekkor is ekkor ki lehet nyírni. És ezt nem lehet visszavonni. Oké, tehát jó, hogy a terv kiötlője, Hámán meg lett ölve, de a 127 tartományban mindenki várja egy módon azt a napot, hogy mikor lehet öldökölni. Tehát a halálos ítélet ki van hirdetve, és tehetik. Tehát itt még tenni kell valamit. Annak ellenére, hogy a dolgok a forrásnál már el lettek varva, el van intézve, de még mindig baj van. De még mindig baj van. Úgyhogy ez a rész, ez a 8., 9., 10. fejezet, ez arra fog bennünket bátorítani, hogy mi is tegyük ezt, amit majd ők fognak tenni, és mindjárt megnézzük. Hogy adjuk át az életünket Istennek, és hagyjuk, hogy használjon bennünket. Mert ugyanez a helyzet. Tehát Jézus meghalt a kereszten, mindenki megmenekülhet, mindenkinek szabadság van hirdetve, de emberek nem tudnak erről a jó hírről. És hogyha nem tudnak, akkor elvesznek. És Isten meg bennünket képes használni ebben a küldetésben. És amikor a múlt héten arról beszéltünk, hogy neked van egy következő lépésed, ezért vagy még itt, és ha már nem lenne, akkor nem lennél itt, akkor már hazavitt volna Isten. Hát az egésznek az a szál, ami végigfut mindannyiunknak az életén, mi, akik Isten gyermekei vagyunk, az ez, hogy van egy küldetésünk. Van egy küldetésünk, hogy van egy jó hír, van egy örömhír. És ahol vagyunk, ahol élünk, akik vagyunk, amilyen családban vagyunk, amilyen házban lakunk, ott az örömhírt át kell adni. Át kell adni. Úgyhogy az első pont, ott van a jegyzetedben, az ez, hogy a jó hírt meg kell osztani. Ahhoz, hogy jó legyen. Tehát a jó hírt meg kell osztani ahhoz, hogy jó legyen. A jó hírt meg kell osztani ahhoz, hogy jó legyen. Tehát különben nincs értelme. Tehát ez a jó hírnek a lényege, hogy el kell mondani másoknak. Tehát nincs értelme. És a 8. fejezet 10. verse, de majd vissza fogunk ugrani a 8. fejezet elejére, de most ez itt fontosabb nekünk. Tehát a 10. verstől olvasom. Márdokeus a király nevében írta ezt a rendeletet, és a király gyűrűjével pecsételte le. Azután szétküldte a királyi futárokkal, akik gyors lovakon vágtattak. Elovakat külön a királyi futárszolgált számára tenyésztették. Oké, tehát jött egy új rendelet, és ezt gyorsan kiküldték. Gyorsan kiküldték. Tehát volt a régi rendelet, hogy a zsidóknak meg kell halni, és volt egy új rendelet. Márdekeus aláírhatta a király pecsétjével, stb. Tehát hitelesítette az olyan, mint a király küldte volna, és ment gyorsan a hír. A futárszolgálattal. Az erre kitenyésztett lovakkal. Na most, miért történt ez? Ez egy gyors hírközlés. Miért volt ez? Mert Eszter fogta magát, és odaállt a király elé. Odaállt a király elé, és azt mondta, hogy hát figyelj, ha nem törlöd el, király, ha nem törlöd el, vagy Ahasvérus, nem tudom, hogy hívta, Muci, vagy szívem, vagy mit tudom én, hogy hívta a férjét. Ha nem törlöd el a régi rendeletet, akkor baj lesz. De tudom, hogy nem lehet eltörölni, mert hogyha már kiadtad, akkor az, tehát nem törlöd el, mert akkor az marha nagy égés, hogy na, mi van, a király tévedett, ennyire önelégült a király, hogy nem fogja eltörölni. Úgyhogy amit mond Eszter a királynak, az az, hogy egy újat kéne, egy új rendeletet, vagy egy új törvényt kéne hozni. És akkor, és amiben azt mondod, hogy oké, hogy meg lehet ölni a zsidókat, de ez az új törvény azt fogja mondani, hogy ők viszont megvédhetik magukat. Teljes mértékben megvédhetik. Tehát elkezdhetnek felkészülni a megvédésükre. Mindentől kezdve nem lesz kedvük öldökölni. Tehát megvédhetik magukat. Oké, és Márdokeus fogta ezt az új hírt, ezt az új rendeletet, és a 127 tartományba kiküldte. Oké, és ez volt ez a 10. vers, hogy ment ez a rendelet, királygyűrűjének pecsétjével, szétküldtek királyfutárokat, gyors lovakon vágtattak, stb. És miért nagy ügy ez az egész? Miért nagy ügy? Tehát miért fontos akár, hogy benne legyen ez a Bibliában, hogy miért fontos, hogy erről beszéljünk? Azért, mert a zsidó népről van szó, és a zsidó népből jött Jézus. Megváltunk. Tehát, hogyha ha itt nem történik valami, akkor megáll Jézusnak a vérvonala, és nem születik meg Jézus, és nem lesz megváltó. És ezért nagy ügy. Ezért került bele ez a Bibliába. Ezért lett ez megörökítve, és ezért beszélünk róla. És fontos, hogy lássuk, hogy Isten hogyan csinálta ezt a történelemben. Oké, úgyhogy ez egy jó hír volt. Ez, hogy jött az új rendelet, hogy megvédhetik magukat, ez egy jó hír volt. És akkor 11-től azt mondja, a rendeletben az állt, hogy a király biztosítja a jogot, birodalma minden városában a zsidóknak, hogy összegyűjjenek és megvédjék magukat. Megengedi, hogy megöljék, elpusztítsák és megsemmisítsék mindazokat a fegyvereseket, feleségükkel és gyermekeikkel együtt, bármely népből vagy tartományból is jöjjenek ellenük, akik megtámadják őket. Tehát ez jó meg lett írva azért, hogy elrettentse azokat, akik meg akarják ölni. Tehát, hogy itt nem csak a csatamezőn a katonák fognak meghalni, hogyha valaki el akarja kezdeni írtani a zsidókat, hanem a zsidók most már föl vannak arra is hatalmazva, hogy az egész családjukat viszont megöljék. Oké, tehát nem lehetett eltörölni az első törvényt, de kiadott egy újat, ami úgymond egy nagyobb hatalmú volt, mint az első. És elvette kedvét az első törvény hallatán a tenyerüket dörzsölő embereknek. És ezt így folytatja. Azt is megengedi, hogy ellenségeik minden vagyonát zsákmányul vegyék maguknak. Tehát a zsidók még el is vehették minden zsákmányukat, hogyha ezek megtámadják őket. Mindez pedig Ahasvérus király birodalma összes tartományában ugyanazon a kijelölt napon tehetik meg a zsidók. A 12. hónap 13. napján. Ezt a királyi parancsot törvényként hirdették ki minden tartományban, és tudatták minden néppen, hogy a zsidók fel fognak készülni rá, hogy megvédjék magukat, és bosszút álljanak ellenségeiken. A királyi futárok sietve lóra ültek, és útnak indultak. A törvényt Susán városában is azonnal kihirdették. Na most szeretnénk megnézni néhány kifejezést ebből a részből, ami fontos számunkra, hogy kicsit világosabban lássuk, hogy mi történik itt, meg miért... Meg az, hogy miért annyira jó hír ez az új rendelet. Oké, tehát ja, hát jó hír az, hogy megölhetjük a családját az ellenségünknek, meg jó hír, hogy elvehetjük a vagyonát. Nyilván nem ez a jó hír benne, hogy ölhetünk, hanem hogy az a jó hír benne, hogy miért, tehát mit jelent azoknak az embereknek, akik eddig rettegésben éltek, mert volt egy nap, amit nem vártak. Na mindegy, tehát, hogy ez a pár szó, amit mindegyit kiemelünk, és beszélek egy pár gondolatot mindegyikről, ez azért fontos, mert tényleg megértjük azt, hogy ez miért jó hír ez az új rendelet, hogy miért fontos, miért volt fontos, hogy ezt megosszák, és miért fontos ez nekünk ma a 21. században, itt Szegeden, a hitközösségben, mert nyilván ez a lényege az egésznek. Hogy Isten ma mit akar nekünk ezen keresztül mondani. Ja, úgyhogy nézzük. A 10. versben ott van ez a szó, hogy szétküldte. Tehát szétküldte. És tehát azt mondja, hogy szétküldte a királyi futárokat. Ami azt jelenti, hogy el lett küldve mindenkihez. Tehát ez a hír, ez a rendelet, ez mindenkinek szólt. Mindenkinek szólt. Minden egyes embernek kivétel nélkül, aki zsidó volt, benne a 127 tartományban. Tehát mindenkinek. Aztán a második kifejezés, hogy minden néppel, ez a 13. versben van ez a kifejezés, hogy minden néppel. És ez is izgalmas, mert gondoskodott róla Márdokeus, hogy minden nép halljon róla. Minden nép ebben a hatalmas... Ez a 127 tartomány, ez hihetetlen nagy birodalom. Hatalmas birodalom. Tehát egészen Indiáig tartott ez a birodalom. És tehát nem lett volna jó hír, hogyha csak a városban hirdetik ki. Tehát nem lett volna jó hír, az új rendelet megvan, de nem lett volna jó hír a 127 tartományban lévőknek. És ez csak egy kép arról, hogy ma a világban körülbelül 2 milliárd ember van, akik még nem hallottak Jézusról. 2 milliárd ember, aki nem hallott Jézusról. Tehát esetleg még azt se tudják, hogy ki az a Jézus. Tehát nem az, hogy hallották volna az örömhírt, hanem ezt a nevet sem hallották. Tehát van legalább 2 milliárd ilyen ember. És az örömhírnek, tehát mennie kell. Mennie kell. És egy módon a mi felelősségünk is. Mit? Egy ilyen kis közösségnek. Nem csak az a felelősségünk, hogy a közvetlen környezetünkben adjuk át a jó hírt, nem csak az a felelősségünk, hogy a városunkban adjuk át a jó hírt, nem csak az a felelősségünk, hogy az országunkban adjuk át a jó hírt, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, hanem van egy felelősségünk abban is, hogy az egész világon átadjuk a jó hírt. Nyilván nem mi leszünk a világ megváltói. De elkezdhetünk imádkozni a felől, hogy Isten hogyan használhat bennünket a határon túl. Nem feltétlen az, hogy most a Fél Gyüli elmegy és külföldön gyülekezetet alapít, vagy missziós csapat leszünk valahol, és kiköltözünk. De Isten lépésről lépésre ebbe is vezethet bennünket. hogy vajon Isten hogyan használhat bennünket más népcsoportok elérésében is. Furi, mi? Itt fel kéne a saját problémáimmal, a saját dolgaimmal, a saját démonaimmal, és még a határon túl gondolkodjak emberekről, hogy az örömhírt átadjam. Na, ezért kell felszabaduljunk. Ezért kell felszabaduljunk. Ezért kell felszabadulni. És fel tudunk szabadulni. Lehet, hogy nem így fog menni, de követjük Jézust lépésről lépésre, és lépésről lépésre Isten lebontja rólunk azt a halotti szerkót, ami Lázáron volt. Emlékeztek még a mit tudom én, melyik üzenetben? Szeptemberről beszéltünk. Hogy vegyétek le róla ezt a temetői szerkót, mikor kijött a sírból. Ez lépésről lépésre Isten lebontja rólunk. De csak gondoljuk el, tehát mi van akkor, ha beteg vagy? És igazából gyógyítható beteg vagy, de ha nem kapod meg a gyógyszert, akkor belehalsz. És a szomszédos országban megvan a gyógyszerre. Csak nem tudsz róla. És körülbelül ilyen a helyzet. Ez a helyzet az örömhírrel. Tehát emberek az örök elveszettség felé mennek. És persze nem rajtunk, oké, tehát nem akarom azt mondani, hogy emberek azért vesznek el, mert mi nem mondjuk el, de ebben is van egy rejtély valahogy, amire én se tudok csomót kötni, hogy most akkor ez így van, vagy úgy van. De mégis Isten minket használ abban, hogy átadjuk az örömhírt. És hogyha Isten valamit, vagy valakiket a szívünkre helyez, akkor tudjátok, nem az van, hogy mi vagyunk a pásztor, vagy egy másik gyülekezetnek a szaktanácsadói, hogy megmondjuk, hogy kik felé szolgáljanak. Hogyha nekünk valamit, vagy valakiket a szívünkre helyezett Isten, akkor nekünk kell abban lépni. Lehet, hogy egyenlőre még csak imádkozunk értük, de aztán lehet, hogy Isten ajtókat nyit. Lehet, hogy kínai emberek vannak a szívünkön. És lehet, hogy nem kell menni azért Kínába, hogy kínaiak felé szolgálni, mert vannak elegen itt Magyarországon. Nem? Vagy vietnámiak, vagy... Tehát Ázsiában rengetegen vannak, itt Szegeden is. Na mindegy, most csak próbálom egy kicsit tágítani. Tágítani a teret, a látószögünket. Tehát, ja, beteg vagyok, ha nem kapom meg a gyógyszert, belehalok, de van gyógyszer, csak nem tudok róla. És igazából úgy vagyok vele, hogy hát én ebbe a betegségbe bele fogok halni, mert nincs rá gyógyszer. És közben a szomszédban megvan. És mekkora örömhír, amikor megtudom, hogy van. És valaki elhozza. Tehát nem csak az, hogy megtudom, hanem jön a futárszolgálat, a GLS, vagy mit tudom én melyik, és hozza. Hozza a gyógyszert. Ez örömhír. Ez örömhír. Tehát a jó hírt az hirdetni kell ahhoz, hogy ez jó legyen. Hogy ez jó legyen emberek számára. Tehát ezt át kell adni. Aztán egy harmadik kifejezés, hogy sietve lóra ültek, ez a 14. versben van. Tehát gyorsan kellett menniük. Tehát Márdokéus tudta, hogy itt nem szabad lacafacázni. Menni kell. Nincs mese, menni kell, mert nem akarták azt, hogy bárki is legyen, aki ne tudjon erről a rendeletről. Meg akarták adni az esélyt, hogy mindenki megvédje magát, amikor eljön az a nap, és esetleg lesznek, akik megtámadják őket. Mert amíg mennem kapják az új hírt, addig ők úgy vannak, hogy nem védekezhetnek, hanem el kell szenvedjék a támadást ellenük. És véken nézzék, ahogy őket, a családjukat, a barátaikat, mindenkit kinyírnak. Úgyhogy Márdokeus ezért volt annyira feltüzelve, hogy gyerekek, itt gyorsan kell menni. Gyorsan kell menni, sietve, mert ott vannak ezek az emberek, és szembe kell nézzenek a halállal. Ja, úgyhogy nem csoda, hogy a futárok siettek. Úgyhogy ezért vagyok én is úgy ezzel, hogy itt a mi kis közösségünkben, hogy tehát tegyünk meg bármit. Én igazából hajlandó vagyok bármit megtenni, hogy emberek meghallják az üzenetet, a jó hírt. Kivéve a bűnt, oké? Meg kivéve azt, hogy most fölvizezzük az evangéliumot. De innentől kezdve bármire hajlandó vagyok, hogy megtegyünk itt, városban, az országban, bárhol. Csak azért, hogy emberek hallják az evangéliumot. Ja. És mit tudom én, legyen az nem keresztény zene az Isten tiszteleten, vagy tehát bármi. Tehát olyan dolgok, amiket más még nem csinált, és esetleg furcsán is néznek ránk, hogy hát ilyeneket nem szoktak a keresztények csinálni, ilyen nem való a gyülekezetbe, miért, mi tiltja? Vagy, tehát hogyha ez abban visz előre, hogy az örömhír jobban terjed, és embereknek jobban eljut az örömüzenet. Tehát nem az, hogy mi elmondjuk, hogy mi elmondtuk a szimpla igazságot, de arról nem győződtünk meg, hogy ez be is ment-e. És hogyha különböző dolgokat kell használni, amit esetleg senki más nem használ, de segít abban, hogy bemenjen az evangélium, és érthetővé tegy emberek számára, akkor meg fogjuk tenni. Mert ez a küldetésünk. Ja, úgyhogy jó hírnek el kell jutni az emberekhez, mert Jézus szereti az embereket. És meghalt értük, és minden emberért odaadta az életét. Hozzánk eljutott az örömhír, most már itt vagyunk mi, nekünk is át kell adjuk. Ott, ahol vagyunk. Ja, úgyhogy ha ez nem tetszik, akkor sajnálom, de nem sajnálom. Ja. Ez, amit nem sajnálok, ha valakinek ez nem tetszik. Mert itt van római levél, csak ezt a két verset hadd olvassam föl belőle. 14. 15. verse a 10. fejezetből. Azt mondja, de hogyan hívják segítségül azt, tehát Jézust, akiben nem hisznek? De hogyan higgyenek abban, akiről még csak nem is hallottak? De hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondja el nekik az üzenetet? Jó? Tehát így viszi vissza, vezeti vissza a gyökerekhez. Viszont hogyan vihetné el valaki az üzenetet, ha nem küldik ki? Hiszen ezt mondja az írás, milyen szép és jó, amikor jönnek, akik az örömhírt hozzák. Ilyenek voltak ezek a futárok, akik mentek a 127 tartományba, és érezték már a halál szagát, már nem tudom, hogy mit csináltak, hogy felkészítsék magukat. Tehát most szültem meg, hát olyan aranyos, 2 hónapos gyerek. És jövő héten jönnek megölni minket. Tehát csak, hogy érezd a súlyát ennek a várakozásnak, hogy ők nem a megváltóban reménykednek, hanem csak várják a halált. Mi rosszat tettünk? Mert valami idióta Hámán ott nem hajolt meg előtte valaki, még csak levalószínűleg se tudták, hogy ez az oka. Csak jött egy rendelet felülről, hogy ki leszünk nyírva. És micsoda örömhír volt ez, amikor megjöttek sietve, nem? Ezek a futárok. Ja, úgyhogy embereknek hallani kell az evangéliumot. És a római birodalomban tehát nem ismerték. Nem ismerték az evangéliumot az emberek. Tehát később. Ja, tehát amiről itt Pál apostol beszélt. Tehát kell, hogy legyenek emberek, akik ki vannak küldve, és mennek, és hirdetik, és beszélnek róla. És mert hogy az emberek nem tudnak dönteni Jézus felé, hogyha nem hallanak Jézusról. Ja. És ez történik itt Eszter könyvében. Úgyhogy számunkra mit jelent ez? Számunkra azt jelenti ez, hogy ha ismerem Jézust, akkor feladatom van. Tehát ha ismerem Jézust, akkor van feladatom. Mégpedig az a feladatom, hogy ne egy bámészkodó legyek, hanem egy résztvevő ebben a feladatban. Tehát nem azt nézem, hogy az elit hogyan csinálja a pályán, az aranycsapat, hanem nekem is van részem ebben. Tehát nem csak a számmal, hogy beszélek-e róla, hanem az életemmel. Oké, mert lehet, hogy nem vagy egy aranyszájú, aki szuper értelmesen, szuper logikusan, fantasztikusan, minden kérdésre megfelelve át tudod adni az evangéliumot. Nem is kell semmilyen teológiai számvetést itt bizonygatva átadni az evangéliumot. Mert Jézus arra kért bennünket, hogy mi az ő tanúi legyünk. Ami azt jelenti, hogy a tanú arról beszél, amit látott, tapasztalt. És arról meg tudunk beszélni, hogy Jézus mit tett az életünkben. Milyen volt nélküle, hogyan találkoztam vele, és aztán mi történt azóta. És erről tanúságot tudunk tenni bárkinek. Nem kell bizonygatni Jézust, nem kell ilyesmiből belemenni. Ja, tehát tanúságot tenni. Ezt meg tudjuk tenni a szánkkal, de ott van az életünk, ami aztán igazán súlyt fog ennek adni, hogy amiről beszélünk. Tehát az, ahogy dolgozom, ahogy költöm a pénzemet, hogy mire költöm a pénzemet például. Tehát ez is sokat beszél arról, hogy kit tisztelek, vagy mi a fontos az életemben. Tehát, hogy mire megy a pénzem, vagy hogyan bánok az ismerősökkel, hogyan bánok a családommal, hogyan bánok az idegenekkel. Ezek mind arról beszélnek, hogy miben hiszek. Vagy az, amiről beszélek, az egyáltalán az, amiben hiszek-e. Ja. Úgyhogy talán én azt mondom, a legjobb módja talán az, hogy azt mondjuk, hogy na, én leszek a legkedvesebb ember a környéken. A legkedvesebb ember. Aki segít, akinek mindig van egy bátorító szava, vagy van egy mosoly az arcán, vagy valami. Tehát egy kedves ember leszek azon a környéken, ahol vagyok. Ahová Isten pottyantott engem. Most ez lakó, vagy munka, vagy iskola, vagy bármi, de én leszek ez az ember. Ja. Második pont. Tehát a jó hírt át kell adni, vagy meg kell osztani ahhoz, hogy az jó legyen, ez az első pont. A második pont az, hogy mikor Isten népe kilép, ott emberek menekülnek meg. Tehát mikor Isten népe kilép, ott emberek menekülnek meg. És akkor most menjünk vissza a 8. fejezet első felére, mert amit itt olvastunk itt az előbb, mert ez a 10-től 14-ig, ez azért történhetett meg, mert Eszter kilépett újra kilépett hitben. Tehát nem véletlenül történt meg az, hogy jött egy új rendelet, és aztán mehettek a futárok a jó hírrel, hanem azért, mert Eszter kilépett. És olvassuk a 3. verstől. Azt mondja, hogy azután Eszter ismét könyörgött a királynak, sírva borult a lába elé, és kegyelmet kért tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók kiirtására készített. A király Eszterre nyújtotta aranypálcáját, Eszter felkelt, megállt a király előtt, okay? Tehát ez megint csak egy ilyen halálpillanata volt, most felemeli a pálcát, vagy nem, tehát megint csak kockáztatott. És ezt kérte tőle a királytól. Ha a király is úgy látja jónak, és kedvel engem, ha helyesnek tartja, és jó indulattal van irántam, adjon ki írott rendeletet, amely érvényteleníti az agági Hámán korábbi rendeletét. Hiszen az a rendelet, amelyet ő írt és hirdetett ki, még érvényben van, és ez szerint a zsidókat a birodalom összes tartományában ki kell írtani. Hogyan is nézhetném tétlenül azt a veszedelmet, amely népemet fenyegeti? Hogyan is hagyhatnám, hogy egész rokonságomat elpusztítsák? Ahasvérus király erre így felelt Eszter királynének és a zsidó Márdokeusnak. Mivel Hámán a zsidók ellen támadt, kivégeztettem, és felakasztották a fára. Összes birtokát és vagyonát pedig Eszternek adtam. És aztán itt jön az örömhír, a jó hír, amit mond a király. Tehát, amiért nagy öröm lehet. Most rajtatok a sor. Oké, tehát most rajtatok a sor, gyerekek. Tehát Eszter és Márdokeus, most rajtatok a sor. Írjatok ti egy másik rendeletet a zsidók érdekében, amint jónak látjátok. Tehát olyat írjatok, amint jónak látjátok. A király nevében írjátok meg, és pecsételjétek le a gyűrűjével. Tehát minden hatalmat megadott nekik. Mindent. Csak hogy menjen az új rendelet, és megmeneküljenek azok az emberek. És azt mondja, az a rendelet ugyanis, amit a király nevében írtak, és gyűrűjével pecsételtek le, nem vonható vissza. Tehát ezért rajtatok a sor, gyorsan kell cselekednetek, mert nem vonható vissza. Így hát sietve hivatták a király írnokait, akik a harmadik hónap 23. napján Márdokeus szavai szerint leírták az új rendeletet. Megírták a zsidóknak, a tartományok kormányzóinak, a vezetőknek és a hivatalnokoknak a birodalom mind a 127 tartományába, Indiától Etiópiáig, minden népnek a saját nyelvén és minden tartományba annak írásával. Márdokeus a király nevében írta ezt a rendeletet, és a király gyűrűjével pecsételte le. Azután szétküldte a királyi futárokkal, akik gyors lovakon vágtattak elovakat külön, a királyi futárszolgálat számára tenyésztették. Tehát nem semmi logisztikának kellett ott lenni, meg szervezésnek, hogy tehát fordítók, rengeteg írnok, rengeteg ló, rengeteg futár, élelmiszer, hogy ezekbe a távoli helyekre is elmenjenek. Tehát hihetetlen dolgok mozdultak itt meg. De motiváltak voltak. És volt egy sürgetés bennük, mert hát az, hogy nincs sok idő. És ezek az emberek meg fognak halni. És úgy tudják, hogy meg fognak halni. És akik meg fogják őket ölni, ők is úgy tudják, hogy nyugodtan megölhetik őket. Viszont már megvan az írva az új rendelet, ennek el kell jutni. Ja, úgyhogy elképesztő fordulat. Tehát elképesztő fordulat jött. Egyik pillanatra a másikra ott van ez a nép, aki ott van a veszedelemben, és egy pillanat alatt meg vannak menekülve. Csak hát még nem jutott el a jó hír. Nem jutott el az értesítés. Tehát még nincsenek igazából biztonságban. És mindez miért történt? Azért, mert Eszter megint megtette a következő lépését. Megint csak a következő lépés volt. Tehát kilépett. Hajlandó volt kilépni, és amikor Isten népe, te meg én, kilépünk, akkor emberek menekülnek meg. Amikor megtesszük az Istentől kapott következő lépésünket, akkor emberek menekülnek meg. Mert a következő lépésünk az mindig is ebben az üdv tervbe van beágyazva. Tehát Istennek a következő lépései nem arról szólnak, hogy hogyan lesz az én életem gyöngyöző, aranyozó, boldogságos, fantasztikus, szerelmes, megnyugtató, gazdag hollywoodi rudi film, hanem az én következő lépésem az benne van Istennek az üdv tervében, hogy azok az emberek, akik közé helyezett engem különböző pontokon, hogyan kaphatják meg a jó hírt. Úgyhogy Eszter kilépett. Na most ott van a kérdésünk. Oké, rendben, Isten. Hogyan léphetek én ki? Itt van a jó példa számunkra Eszter részéről. Két dolgot tett, két olyan dolog, amit meg lehet tenni. Két fontos dolog, ami ebben ott van, hogy bátor volt és alázatos. Két fontos dolog ebbe a kilépésbe, hogy hogyan tudunk kilépni, hogyan lépünk ki. Hogy bátorság és alázatosság. Bátorság, mert bemert menni a királyhoz az életét kockáztatva. Tehát ahhoz, hogy az örömhír menjen tovább, oda bátorság kell. Oda bátorság kell. És egyébként Péterék is ezért imádkoztak apostolok cselekedeteiben, hogy adjon Isten neki bátorságot, hogy az örömhírt tudják hirdetni. Tehát nem nyitott szívekért imádkoztak igazából, mert azok voltak, hanem bátorságért, hogy kinyissák a szájukat, vagy hogy lépjenek ebben előre. És aztán az alázatosság az, hogy Eszter hajlandó volt úgymond meghunyászkodni a király előtt, tehát sírva borult a király elé, nem leplezte le azt a király előtt, hogy ebben neki megszakad a szíve. Hogy az ő rokonai, az ő emberei, az ő népe halálra van ítélve. És hajlandó volt kockáztatni, és kegyelmet kért a királytól. És rájött arra, hogy tehát többet ő nem tud tenni. Isten gondoskodására vannak rábízva az emberek. Tehát Isten tudja hozni a megmenekülést. Ő egyet tud tenni, hogy aláveti magát Istennek, és megteszi a következő lépését. Tehát bátor volt és alázatos. Mert ugye azért, tehát a pozitív gondolkodás az nem rossz, meg a pozitív szavak sem rosszak, de nem hoznak menekülést, vagy nem hoznak üdvösséget az életünkbe és mások életébe. Tehát szükség van az evangéliumra, az örömhíre, hogy azt mondjuk az embereknek. Tehát nem tudom, az Istentől való elszakítottságban nem tudom kidumálni magam pozitív gondolkodással és pozitív szavakkal. Ez nem fog engem Isten családjába vinni. Csak Isten tud engem Isten családjába vinni. De az meg úgy történik, hogy elhangzik az örömhír. És emberek tudnak arról, hogy kin keresztül történt. Hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, helyettünk szenvedett, helyettünk halt meg, nekünk nem kell már fizetni a bűnünkért, mert Jézus fizetett helyettünk. Az én dolgom, hogy elfogadom ezt az ingyenes ajándékot, ami Jézus számára nem volt ingyenes. Számomra ingyenes. Ja, úgyhogy Eszter hajlandó volt kérni, és ugyanígy mi is kérhetünk Istentől. Kérhetjük a barátainkat. Kérhetjük a családtagjainkat, a gyerekünket, a szüleinket, a testvérünket, a szomszédunkat, a munkatársunkat, bárkit. Tehát kérhetünk. Sírhatunk értük, leborulhatunk Isten elé értük. De nem azért, hogy Isten akarja őket megmenteni, mert minden embert meg akar menteni. Hanem imádkozunk bátorságért. És nyitott ajtókért, a lehetőségekért. Amin keresztül be tudunk lépni az ő életükbe. Ja. Tehát lehet, hogy ez az egyetlen dolog, amit tehetsz. Valakiért a családodban vagy a környezetedben. Többet nem, csak kérhetsz Istentől. Ja, és mi baj lehet abból, hogy kérünk? Nem? Tehát legfeljebb nemet kapunk. De én nem hiszem, hogy Isten ilyenre nemet mondana. Tehát nem véletlen vagyunk ott, ahol vagyunk. Csak meg kell lássuk, hogy Isten aztán hogyan keveri a kártyákat, mint ahogy tudod, valahogy Hámán ott volt a király szobája előtt. A király Márdokeust akarta megjutalmazni, Hámán Márdokeust akarta kinyírni. Micsoda véletlen. És ugyanilyen véletlenek lehetnek az életünkbe a családtagjainkkal, vagy a barátainkkal, vagy munkatársainkkal. Nem tudjuk, hogy mi zajlik az életükbe, vagy hogy. Hogy jön egy rossz hír számukra valahonnan, kivágódik a szék, képletesen szólva, a fenekük alól. Hirtelen bizonytalanságba érzik magukat, vagy elveszettségben. És mindez azért, mert lehet, hogy elkezdtünk imádkozni. És mi ott vagyunk. És akkor jön a bátorság, hogy kinyissuk a szánkat. Ja, harmadik pont. Isten mindig embereket használ célja eléréséhez. Ezt is megtanulhatjuk ebből az utolsó három fejezetből, hogy Isten mindig embereket használ céljai eléréséhez. Mindig embereket használ. Tehát Isten titokban két zsidót helyez a király hatókörébe. Tehát Isten helyezte oda Márdokeust is, meg Esztert is. Tehát Isten úgy döntött, hogy őket fogja használni a zsidók megmentésébe. Tehát hogyan lettek megmentve a zsidók? Hát Eszteren és Márdokeuson keresztül. És ők valahogy oda kerültek, és Isten használja őket arra, hogy oda rakta őket. Úgyhogy Isten használni akar téged. Ezt most nagyon komolyan mondom. Tehát Isten használni akar téged. Használni akar téged. Nem kell egyetem hozzá. Nem kell doktori, nem kell DR-a neved elé, hogy Isten használhasson téged. Egyáltalán. Tehát nem kell, hogy 10 éve hívő legyen, hogy Isten használhasson téged. Tehát ha nyilván, ha nem vagy még keresztény, akkor előbb meg akar menteni, és utána használni akar téged, de onnantól kezdve, hogy keresztényi lettél, Isten használni tud téged. Tehát Isten használni tud téged. De hát engem hogyan tudna használni? Hogyan tudna engem Isten használni? Köszi, Zoli. Hogyan tudna engem Isten használni? Hát figyelj, van szád, van történelmed, kinek mennyi? 16, 17, 16. 16 éved van, igaz? Történelmed. Van akinek 18, van akinek 22. Hány éves vagy? 15 vagy még csak? Bocsánat. Bocsánat. Öregítem itt a kisasszonyt. Van akinek 42, van akinek 52, 62. Kinek mennyi történelme van? Van múltam, vannak régi nehézségeim, vannak új nehézségeim, voltak bűneim, vannak bűneim. Tehát csomó mindenem van, amin keresztül tudok kapcsolódni emberekhez. Mert nem az a lényeg, hogy egy olyan kapcsolódásom legyen emberekhez, hogy én tudom a tutit, meg én vagyok a szuper szent, aki most levágja neked a dolgokat, és neked is ezt a célt kell érni, hanem ugyanolyanok vagyunk, mint ők. Nehézséggel küszködünk, függőségekkel küszködünk, szenvedünk, mi is haragszunk Istenre helyzetekbe, nem értjük Istent helyzetekben. És ezeken a pontokon keresztül tudunk emberekhez kapcsolódni. Úgyhogy hogyan használhatna Isten? Hát így, hát mindennel fel vagyunk ruházva, mert Isten mindig embereket használ. Isten mindig embereket használ, hogy elérje a célját. Oké, tehát a 10. fejezet legutolsó verse, ami a 3. vers, olyan fura, nem? A 10. fejezet legutolsó verse, a 3. vers, azt írja, hogy ugyanis a zsidó Márdokeus a király után rangban a második volt az egész birodalomban. Ez elképesztő. Nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendett a zsidók között, mert népének javát kereste, és békességet hozott egész nemzetének. Tehát olyan volt, mint József, emlékeztek egy Mózesből, akit eladtak a testvérei, és aztán 13 év után ott találta magát a fáraó mellett, és végül ő volt Egyiptom, tehát a világ legnagyobb hatalmának, akkori legnagyobb hatalmának második embere. Mégis ő intézte az ügyeket Egyiptomban, a király csak ült a trónján, vagy a fáraó. Vagy olyan volt, mint Dániel, aki szintén a királynak az ügyintézője volt, egy második ember. Tehát ilyen lett Márdokeus is. És hát Márdokeus nem valami szuper muki volt. Egy egyszerű ember volt. Aki látta, hogy mi a következő lépés, volt egy isteni szemüvege az eseményekre. És bátorította Esztert, és hajlandó voltak Eszterrel együtt meglépni a következő lépést. És igazából, amit itt mondta, hogy békességet hozott egész nemzetének, ami azt jelenti, hogy felszólalt értük. Tehát békességet hozott nekik, tehát felszólalt értük. Úgyhogy azt kell lássuk, hogy Isten embereket használ. Tehát Isten embereket használ. Mi emberek vagyunk? Csibd meg magad. Ne, ez sokkal könnyebb. Csibd meg a melletted ülőt, de ne. Tehát emberek vagyunk. Emberek vagyunk. Jó, de hát Isten bármit, vagy bárkit, bármit tud használni. Nem még egy kempingszéket is. Hát figyelj, Isten tudna használni kempingszéket, de mikor használt kempingszéket? Soha. Soha nem használt kempingszéket. Embereket használt. Mindig is embereket használt. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a mi esetünkben, vagy akárhogyan is, tehát fog bármilyen tárgyakat használni. Jó, de hát Isten akár egy szamarat is tud használni, nem? És használt is. Ott volt Bálám szamara. Jó, használt. És tud használni, így van. De csak egyszer tette meg. Persze itt a hit közösségben minden héten használ egy szamarat, aki mondja az örömhírt, de ez egy másik kérdés, ez más tészta. Jó, de hát ha Isten mindenek felett való, ha Isten hatalmas, akkor végig is azt csinál, amit akar, nem? Tehát most minek kellünk mi a képbe? Igen, egyetértek, de Isten mégis úgy döntött, hogy embereket használ. Tehát csak odajuk adunk ki mindig, hogy Isten embereket használ. Tehát ez van. Minket használ. És minket tud használni. És használ is. Ja, embereket. Tehát olyan embereket, mint te, olyan embereket, mint én. Sérültek vagyunk. Sérült emberek, nyomorultak vagyunk. Fizikailag sérültek, lelkileg sérültek. Függőségben szenvedünk, keserű emberek vagyunk, depressziósak vagyunk, aggodalmaskodók vagyunk, gyógyszert szedők vagyunk, ilyen gyógyszer vagy olyan gyógyszert szedők vagyunk, de Isten használ bennünket, mindenkit használ. Most, abban az állapotodban, hogy vagy, tud használni téged, és használ is. És igen, lehet, hogy az úton fog gyógyítani, vagy fog szabadítani. Igen. Igen. Fog, de itt nincsen semmilyen, hogy előbb minden rendben lesz, és akkor majd utána majd használ engem. Nem, tehát így használ bennünket. Így használ bennünket. Hát engem nem is használna. Miért? Hogy kérdezem ezt, kérted már őt, hogy használjon téged? Lehet, hogy még nem is kérted, hogy használjon téged. Ja. Negyedik pont. Az üdvösséget mindig hirdetni és ünnepelni kell. Az üdvösséget mindig hirdetni és ünnepelni kell. Az üdvösséget mindig hirdetni és ünnepelni kell. Tehát a zsidók számára nagyon közel volt a pusztulás. Viszont Isten használta Márdokeust és Esztert, hogy megmeneküljenek, és nem csak, hogy megmenekültek, tehát ebben használta őket, hanem abban is, hogy aztán ünnepeltek. Mert nézd csak meg, 9. fejezetben, a 20. verstől. Márdokeus feljegyezte ezeket az eseményeket, majd leveleket küldött a zsidóknak, akik közel vagy távol, Ahasvérus király birodalmának tartományaiban éltek. Meghagyta nekik, hogy Adár hónap 14. és 15. napját ezentúl minden évben ünnepeljék meg. Hiszen ezeken a napokon szabadultak meg ellenségéktől, és ebben a hónapban történt az, hogy szomorúságuk örömre fordult, és gyászukból ünnep született. Meghagyta, hogy ezen a két napon lakomázzanak, örvendezzenek, küldjenek egymásnak kóstolót az ünnepi ételekből, és küldjenek belőle szegényeknek is, akik ezt nem tudják viszonozni. A zsidók megfogadták, hogy ennek az ünnepnek a megtartását folytatni fogják évről évre, azszerint, amint Márdokeus megérte nekik. Mert az agági Hámán, Hammedetá fia, a zsidók ellensége azt tervezte, hogy minden zsidót elpusztít, és sorsot, azaz púrt húzott, hogy kijelölje a zsidók elvesztésének és kiirtásának napját. Eszter azonban bement a királyhoz, aki írott rendeletben megparancsolt, hogy Hámán gonosz terve szálljon vissza a saját fejére, és ő rajta hajtsák végre, amit a zsidókkal akar tenni. Ezért tehát Hámánt 10 fiával együtt felakasztották a fára. Azért kapta ez az ünnep a Purim nevet, mert a sorsvetést Púrnak nevezték. Márdokeus levele szerint, és annak emlékére, amit átéltek, a zsidók valamennyien elhatározták, hogy ezt a kétnapos ünnepet azon túl minden évben megtartják a megszabott napokon, de nem csak ők maguk tartják meg, hanem minden utánuk következő nemzedék is, meg azok is, akik hozzájuk csatlakoznak. Elhatározták, hogy a Purim megünneplésével mindig emlékezni fognak arra, ami velük történt. Minden családban, nemzedékben, városban és tartományban. És ezt az ünnepet soha el nem hagyják, és utódaik sem fognak elfeledkezni róla. És képzeljétek el, azóta is ünneplik a zsidók ezt. Azóta. Tehát 2500 éve ünneplik ezt a megszabadulást. Tehát, hogy megmenekültek. És mit jelent számunkra ez? Azt jelenti, hogy amikor valaki rábízza az életét Jézusra, akkor ünneplünk. Tehát amikor valaki átadja az életét Jézusnak, és mi erről tudunk, vagy minket használt ebben, vagy közöttünk ez megtörténik, akkor ünneplünk. Örülnünk kell ennek, és ünnepelnünk kell, és tehát amikor valaki bemerítkezik, ünneplünk. És december 15-én ünnepelni fogunk. Egy bemerítkezőnk már van, Edit, de bátran fogadjuk a jelentkezőket, akik még nem merítkeztek be, legyen. Ja, merítkezz be, hogyha még nem merítkeztél be, és Jézusé az életed. Tedd meg. Tehát ünnepelni fogunk, mert ez fontos. És ugyanígy, tehát szeretnénk nyáron egy hosszú hétvégét csinálni, ami tehát hosszabb, mint egy hétvége. Ott is ünnepelni szeretnénk. Tehát ez is arról szóljon, hogy ünneplünk afelől, amit Isten tesz rajtunk keresztül, meg a gyülekezetünkben. Néztem már egyébként helyet, Balatonon, és mehetnénk 4 éjszaka, 5 napra. Nagyon jó hely, már voltam ott, a baptistáknak egy háza. És nagyon, nagyon, nagyon jó hely. Tehát elkezdhetnénk előre takarékoskodni, és akkor nem kerülne hirtelen sok pénzbe, de körülbelül annyiba kerülne, mint a Pilis. Csak egy nappal több. Tehát annyiból drágább lenne, de a napi ár az ugyanaz, mint Pilisen volt. És ez Balatonparton van, majdnem egy vadonatúj ház, egy egész, ja, tehát nagyon jó. Nagyon jó. Kajával együtt. Úgyhogy erről majd beszélünk többet, meg megnézzük, hogy mikor lehet. Tehát egyelőre azt mondták nekem, hogy június végén van időpontjuk. Úgyhogy, hát ha előre tervezzük, meg beírjuk a naptárunkba, akkor végül is jó lehet mindenkinek. Akkor már nincs iskola. Ja. Ja, úgyhogy ha ilyet megcsinálunk, az is arról szól, hogy ünneplünk. Hogy megünnepeljük azt, hogy Isten használ bennünket mások megmenekítésében, meg egymás megmenekítésében. Ja, tehát nem kell elnézést kérnünk, hogy mi örülünk, nem kell elnézést kérnünk, hogy mi ünneplünk. Ez fontos. Tehát az, hogy valaki átadja az életét Jézusnak, az egy felhőtlen öröm kell, hogy legyen. Ja, úgyhogy mindegy az, hogy most minket esetleg kritizálnak bizonyos dolgokért, ha ilyen van, vagy lesz, vagy akármi, tudod, mert olyan dolgokat csinálunk, amiket mások nem, de mi meg igen. Tudod. A másik fele meg az, hogy honnan tudom, hogy akiket elérünk, azok tényleg megtértek-e. Hogy őszinte legyek, nem tudom. Tehát nem tudom. Viszont, ha valaki azt mondja, tehát szájával megvallja, hogy megbánta a bűneit, és átadta az életét Jézusnak, akkor én nem akarok ebbe kételkedni. El akarom hinni neki. El akarom hinni neki, hogy ezt megtette, hogy Krisztushoz fordult. Nem akarom. Én ünnepelni akarok vele együtt, nem méricskélni, hogy most vajon ez egy igazi megtérés volt-e, vagy sem. Mert tudom azt, hogy ha Isten elkezdte a munkát, akkor ő be is fogja fejezni. És ha esetleg az nem megtérés volt, csak egy pillanatnyi érzés, akkor Isten végig fogja vinni őt ezen az úton. Mert velem is ugyanezt tette. Mert volt egy lépésem Isten felé, úgymond, ahol elhittem, hogy van Isten, de még nem bíztam rá az életemet. És még nem voltam megtérve, nem voltam újjászületve. De aztán egy fél évre rá megtörtént. Rábíztam az életem, és tudom, hogy ott fordult meg igazán az életem. Akkor történt belül egy változás. Ja, úgyhogy valaki megvallja szájával, hogy elfordul a bűneitől, tehát megbánja a bűneit, Krisztushoz fordul, akkor nem méricskélünk, ünneplünk. Ünneplünk. Mert ez egy örömhír. Örömhír és öröm esemény, amikor valaki ezt megteszi. Ha döntést hoztál, ha bemerítkezel, ha úgy döntesz, hogy Jézus Krisztust követed lépésről lépésre, tehát örülünk, és örvendeznünk kell, és ünnepelnünk kell. És, ja. Aztán lehet azt mondod, hát azért még figyelem egy 5-10 évig a dolgokat, aztán majd segítségül hívom Jézust, jó? És csak arra hívnám fel a figyelmét, aki megfigyelő álláspontban van, és azt mondja, hogy majd utána hívja Jézust, hogy nem mi hívjuk Jézust. Jó, ez ne felejtsd el, nem mi hívjuk Jézust. Ő hív minket. Nem mi hívjuk Jézust. Ő hív minket. Ő hív minket. Tehát engem is, nem én hívtam Jézus segítségül, ő hívott engem. És én nem tudtam mit csinálni, csak válaszoltam rá. És én mondom, belekényszerítette a szívemet, hogy válaszoljak rá. Ja, úgyhogy ha valakinek egyébként nem tetszik az öröm, akkor nem tudom, mit fog csinálni a mennybe, de ott elképesztő örömködés lesz. És elképesztő ünneplés lesz. Ja. Csak még ott hagyj olvasom fel nektek a 9. fejezetben, 16. 17. verset, aztán imádkozunk, jó? Ja, van még egy sztorim. Az jó. A zsidók között különösen nagy volt a vigadozás, mert felvirradt számukra az öröm és a dicsőség napja. Ugyanez történt minden városban és tartományban is, ahol a király rendeletét kihirdették, a zsidók örvendeztek, vigadoztak, örültek és lakomát tartottak. A birodalom egyéb népei közül pedig sokan csatlakoztak a zsidókhoz és vallásukhoz, mert tisztelték őket és féltek tőlük. Tehát az, amikor Isten népe örül, és a megmenekülésen örül, és örvendezik és vigadozik, az hívja az embereket. Az hívja az embereket. Hát ki ne akarna örülni ebben a szomorú világban, ahol minden csak elbátortalanít. Ha most olvastad ezeket a kérdéseket ezen a videón, hogy emberek miben reménykednek. Hát csupa negatív mondat. Remélem nem leszek rákos. Remélem kapok fizetésen. Remélem a gazdaság helyre. Remélem a gyerek nem lesz influenzes. Tehát a reménysége az embereknek mindig csak ilyen rossz dologhoz kapcsolódik. De a remény az örömmel teljes. Az igazi remény. Egyébként a bibliai szó a reménységre, ez az örömteli várakozás. És a remény az nem ez a talán megtörténik, ahogy használjuk, hanem a remény az azt jelenti, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni. Csak nem tudom mikor. De biztos vagyok, hogy megtörténik. És amíg meg nem történik, addig is örömmel fogom várni ezt a pillanatot, amikor megtörténik. Tehát teljesen más ez a bibliai remény, mint ahogy az ember használja, hogy hát remélem, hogy dolgok megtörténnek. Na mindegy, tehát itt van ez a sztori, annyira tetszik, hogy elmondom nektek. Egy ifi pásztor mesélte, hogy utazott a repülőn, és egy 16 éves rác mellé ült a repülőn, összeismerkedtek meg minden, csak hogy rövid legyen a történet. Mikor kiderült, hogy ő egy pásztor, akkor a 16 éves rác nem lacafacázott, azt mondja, hogy hát hogy lehet megtérni? Végülis ez volt a lényeg. Tehát nem sokat beszélgettek, hanem szinte Isten már felkészítette a szívét. Tehát hogy lehet megtérni? És akkor úgy nem értette ez a pásztor, hogy most mi van. Hogy, hát ilyet nem szoktak kérdezni. Tehát az ember sokat beszélget, meg befektet az emberek életébe, és aztán jönnek ezek a kérdések, itt meg itt ülünk, így elcsodálkozott azon, hogy Isten milyen helyzetbe rakta. De végül imádkoztak, és az, hogy annyira megható volt ez az egész jelenet, hogy sírva szálltak le a repülőről. Egymást átkarolva, hogy fogta a vállát, a gyerek meg fogta így a derekát, volt méretkülönbség, és az ifi csapat meg várta őket nagy transzparensekkel, hogy szia pásztor, mit tudom én, hol volt, el volt utazva, várták őt meg minden, ujjongva, és látják azt, hogy ezek ott kullognak pityeregve, meghatódva az egész helyzettől, és akkor oda mennek, és hát mi történt, valami baj van, vagy izé, hogy... És akkor alig bírtak elmondani, hogy hüppögve mesélik, hogy hát ott a Jézusnak, és akkor ott elkezdtek az összes lány, elkezdett ugrálni, tudod, hogy a lányok örülnek, visongatnak, mert minden, elkezdték ölelgetni ezt a 16 éves gyereket, és akkor azt hiszem a legszebb lány a csapatból odament, és jó hosszan megölelte ezt a fiút, aki aztán azt mondta, hogy Úristen, hát ha ezt tudom, akkor már régebben megtértem volna. Ja, tehát, hogy amikor valaki átadja az életét Jézusnak, ott öröm van, és ünnepelni kell. És így kell ránéznünk, hogy komoly, az emberek komoly bajban vannak, és mi is komoly bajban vagyunk. És nem a körülmények miatt, vagy a fizikai állapotunk miatt vagyunk bajban, vagy más emberek, hanem az örök kivalóság szempontjából komoly bajban vannak. Ahogy mi is. És ahhoz, hogy megmeneküljenek, ahhoz át kell adjuk az örömhírt, amit nekünk is valaki átadott. Jó, úgyhogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, annyira hálásak vagyunk neked, hogy te hívtál bennünket és megtaláltál bennünket. És azért imádkozom, hogyha van itt valaki, aki át akarja adni neked az életét, akkor vegyen bátorságot és tegye meg. És hogyha úgy vagy itt, hogy érzed ezt a hívást, akkor ne várj. Ne figyelj többet. Ne várj. Csak mondj Jézusnak, hogy igen, akarlak. Köszönöm, hogy meghaltál, értem a kereszten. Bűnös ember vagyok, el vagyok választva tőled. Eddig nélküled éltem. De most már nem akarom ezt. Nem akarom ezt. Neked adom az életem. És ha ezt megtetted, ha ez ott van a szívedben, és ezek a te szíved mondatai, akkor mondd el valakinek, hogy átadtad az életed Jézusnak. Mondd el nekem majd az Isten tisztelet után, vagy mondd el valakinek, akiben bízol. Köszönjük, Jézus! Köszönjük, hogy használni akarsz minket, ezért hívtál ki minket, ezért küldtél bennünket ide, hívtál el bennünket egy gyülekezetként, egy közösségként, és akarsz bennünket itt használni, akarsz bennünket majd Tarjánban használni, de legfőképpen a saját környezetünkben akarsz használni. Munkatársaink, barátaink, rokonaink, lakótársaink, és Uram, imádkozom azért, az előttünk álló időszakért, a karácsonyért, a karácsonyi időszakért, az alkalmakért, amik előttünk állnak, hogy használj bennünket ezeken az alkalmakon keresztül, hogy átadjuk a te örömüzenetedet, a te jó híredet, a megváltás üzenetét, a megmenekülés üzenetét. Imádkozom azért, hogy adj bátorságot mindannyiunknak, hogy meghívjuk az ismerettségünket. És Uram, imádkozom a gyülekezetért, hogy adj bátorítás nekünk. Azon túl, hogy bátorítasz bennünket az üzeneteken keresztül, hogy képesek vagyunk, hogy nem vagyunk bénák ahhoz, hogy veled járjunk, hanem teljesen tökéletesen alkalmasak vagyunk arra, hogy te használj bennünket, és akarsz is használni bennünket. Kérlek, bátoríts bennünket a hét folyamán. Minden nap, Urunk, szükségünk van a te bátorításodra. Köszönjük, Urunk. Jézus nevében. Amen.